Hitvilág a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat. Mária Nostra az egyetlen olyan település Magyarországon, amelynek latin neve van. Borsos József Pálos szerzetes a beszélgető társam. Mielőtt tovább haladnánk a beszélgetésben, hát erre a furcsaságra, érdekességre szeretném, hogyha reflektálna Mária Nostra.
Ez a terület Nagy Lajos király idejében Nostra nevezetű terület volt, és akkor, amikor hát itt ez a templom megépült, és a szizanya tiszteletére, a magyarok nagyasszonya tiszteletére, akkor kapta a Mária nevet is, és hát ezt a két latin szót összekötötték, és így lett Mária Nostra, a mi Máriánk nevet kapta ez a falu, ez a kis település.
Mária Nostrán beszélgetünk József atyával, Pálos szerzetes, és 80. születésnapját ünnepli idén. Hol látta meg a napvilágot?
A Hortobágy szélén híres helyen születtem, nem csak azért, mert én is ott születtem, polgár, de ugye még a magyar törvénykönyvet is polgári törvénykönyvnek hívják.
Igen, a másikat meg büntető törvénykönyvnek.
Igen, hát a humor kedvéért, és ugye polgárháborúk van, meg polgári öltözékek.
És van polgári demokrácia is.
Igen, meg polgári párt is van, tehát azért ez mind az én szülőfalum, vagy kisváros, ez igazában ilyen 9-10 ezer lelkes város. Tehát ott születtem 1937-ben Szent Máté evangélista napján. Katolikus település, lehet mondani, hogy szintkatolikus, van egy kis református templom, de igazában nem jelentős, tehát csak inkább bevándorlók. Mezőkövesnek a kirajzása volt.
Matyó is részben a népesség.
Igen, tehát az azért, és hát ezért egy hatalmas, tehát az egész székesegyháznak lett tervezve Hildi József által az a templom, amit aztán ott polgáron építettek meg. És ami talán érdekesség, lehet, hogy az én tájékozatlanságom, hogy hozzánk 21 néhány kilométerre van Hajdúdorog, és én eljöttem polgárról, és a ferences diák lettem 52-ben, amikor megtudtam, hogy léteznek görög katolikusok. Tehát szomszéd város volt, és nem jutott el hozzánk, hogy görög katolikusok vannak. Tehát de két görög katolikus paposztálytársam volt, akik már most régebben meghaltak, és akkor tudtam meg, hogy léteznek görög katolikusok.
52-ben ferences diák lett Esztergomban. Igen. Hogy került oda?
Hát ezek vészes időszakok voltak azért, és mi az iskolás gyerekek, meg sokan voltunk minisztránsok, naponta jártam Szentmisére minisztrálni, és hát olyan osztályfőnököm volt aztán a végén, aki az én továbbtanulási kérvényemet nem küldte el. Így akarta valahogy megakadályozni, hogy ilyen templomba járó ember ne legyen, vagy ne tanuljon tovább, és mikor augusztus 15-én van a falunkban a nagyboldogasszonyi búcsú, akkor kértük a plébános urat, hogy már minden gyereknek megjött a továbbtanulási lehetősége, és én még semmit nem kaptam. És akkor írt ő Esztergomba, és akkor két nappal a bevonulás előtt akkor megjött a válasz, hogy mehetek, akkor még nem sok diák volt, és azért bárkit felvettek, én csak közepes tanuló voltam, és hát engem is felvettek, aztán hát ott végeztem 1956-ban.
Milyen tanári kar volt? Nehéz időszak volt.
Igen, hát ferences tanáraink voltak a legtöbb, és nagyon kiváló tanáraink voltak, mint a Hajdú Pál. Nekem osztályfőn nem csak tanárom volt, hanem prefektusunk is volt, meg osztályfőnökünk is volt, még igazgató is volt a végén. De 52-ben csak egyetlen egy civil tanárunk volt, illetve az csak 53-ban, még 52-ben is Kazmér atya volt a tornatanárunk, de ugye aztán más vizekre ment, és akkor hát a Kékesi Tibor lett, és az évtizedeken keresztül adta a sportot a iskolának. Tehát voltak, a dr. Bakonyi, az például piarista tanár volt.
Tehát más rendekből jöttek más vendégmunkások idézőjelben.
Igen, igen, meg Mészáros Lajos bácsi, ő volt a történelem tanárunk, szalézi tanár volt, Vas nem is tudom, minek van a neve, keresztneve, az szintén egy, tehát mindig fekete reverendába járt, de nem egyház megyés volt, csak valamilyen szerzetes volt. Premontrei tanárunk is volt a dr. Csetály, tehát így adódott össze a tanári kar. De ezek mind mondhatom azt, hogy ragyogó tanárok voltak, nem beszélve mondjuk a híres, a Sándor atya, a nagy matematikus, én még a nagyon gyenge matematikus, súrlódott a mi kettőnk kapcsolata azért igazában a gimnáziumban. Ő nagyon tudta, én még egyáltalán. De ő egy nagyon kiváló tanár volt, tehát kiváló matematikusokat, fizikusokat nevelt igazában. Az ő jegye a fölvételiknél, ha meglátták, hogy a Sándor atya tanítványa volt, akkor ez márkát jelentett, tehát még a kommunista időszakban is, azt nyugodtan fölvették, a közepes tanuló is tud annyit, amennyit máshol a kitűnő.
Hányan kezdték a gimnáziumot 52-ben, és hányan érettségiztek?
Hát 25-en érettségiztünk, és azt hiszem, hogy 40-en kezdtünk, sok aztán közben hát azért mentek el, vagy hát meg voltak, akiket elküldtek, igen, hát szóval azért elég vegyes társaság volt, akkor még a kezdet-kezdetén nem volt lehetőség, miben válogatni. Kiváló osztálytársaink voltak, tehát akár Tokajú Egyetemen is tanított, tehát egy jezsuita testvér lett az egyik is osztálytársam, utána sok kurzustársam, a Doszpai Iván, ugye ő jezsuita testvér lett, de ő kiváló matematikus volt.
A papi hivatás fontolgatásával érkezett József atya Esztergomba, vagy közben jött meg az étvágy?
Igen, én kisgyerekkoromban szerettem volna már pap lenni. 5 éves koromtól kezdve jártam én naponta a Zárdába, kalocsai iskolanővők voltak a falunkba, mert a németek felrobbantották a templomunkat, és akkor még ott nem lehetett szentmisét tartani. 57-ben épült meg a torony, és attól kezdve volt használható. És hát oda jártam én mindig, kis hitvány gyerek voltam, fizikailag is, és, de ott álltam, és ugye még akkor a tridenti ritus szerint mentek a dolgok, és hát ugye én a könyvet nem bírtam el azért, hogy átvittem volna egyik oldalról a másikra, de ott álltam, és mind is álltam, a nagyobbak ott csinálták ezeket a dolgokat.
Tehát amikor Esztergomba került, akkor úgy tartották számon, hogy egy leendő szeminarista?
Igen, én gyakorlatilag igen, tehát amikor megkérdezték, sőt, igazában jelentkeztem is a ferencesekhez, mert nem tudtam, hogy pálosok léteznek, és akkor ugye volt az a szabály akkor, hogy csak ha valakit fölvetek, akkor annak tanárnak is kellett lenni. De hát én nem voltam olyan kiváló képesség, és mondtam, nem is akarok tanár lenni, és akkor azért maradt el. Tehát én utána, mikor érettségiztem, utána akkor egyházmegyei szemináriumba Egerbe jelentkeztem, mert Polgár Egri főegyházmegyéhez tartozik. És akkor úgy vettek fel engem Egerbe.
Még a gimnáziumról, ez a 52 és 56 közötti időszak nagyon keserves szakasza a magyar történelemnek. De hát amikor az ember, egyrészt amikor az ember fiatal, tinédzser, akkor a jéghátán is jól érzi magát, hogyha a társasága jó. Tehát hogyan emlékezik vissza erre az időszakra? Mennyire volt nehéz, vagy pedig ragyogó időszak volt minden ellenére?
Igen, hát én nagyon-nagyon jól éreztem magamat, pontosan azért, mert hát az atyák, meg a kolostor, és ez nekem akkor is már nagyon szimpatikus volt, és igazából abból, hogy ott a Rákosi időszak, meg a sztalini dolgok, meg ezek a dolgok, amikor voltak, hát hallottunk is róla, vagy amikor mentünk ki a szigetre, még ugye pláne 52-ben, 53-ban, akkor a 40 gyerek párba együtt ment testületileg, és hát amikor pedig tornaóránk volt, és ki kellett szaladni, mondjuk a szigetre, akkor az egy a jelszünk a béke, meg ehhez hasonló úgynevezett dalokat kellett énekelni, hogy külsőleg hallják, hogy a ferences diákok nem szent énekeket énekelnek mindig. De igazából nem, tehát a szívünk mélyéig nem hatolta ez a korszak ilyen szempontból. A politikai, legalábbis én nem éreztem sose a nehézségeket, vagy hogy, de abból igen, hogy mondjuk minden nap zupa volt, ugye, tehát köménymagos leves például a reggeli.
Nagyon szegény körülmények között voltak, ugye?
Igen, tehát ezekből lehetett látni, vagy csak kettő szelet kis kenyeret kaptunk például, mert ugye nem volt, tehát szegényesen, de hát azért mégis megnőttünk, csak megmaradtunk, sőt, hát hangulatban is azt hiszem, hogy nagyon derűsek voltunk. Ez talán köszönhető a tanárainknak is, meg akkor kerültek ki akár a Flórián atya a teológiáról, aki aztán úgy fiatal lévén, tehát közel volt hozzánk, és Benjamin atya ott volt, Szabolcs atya ott volt, Vazul atya ott volt, tehát ezek mind az ifjúk, és akkor hát ezek lelkesek voltak szintén, és hát mi is ezekkel együtt örültünk, nem törődtünk mi a politikával. Az atyák meg pláne nem, tehát ilyen erő szó se esett az iskolába, de úgy is tették, hogy nem, mert akik csinálják, azok se tudják úgyse, hogy mi a politika.
És akkor 56. szeptemberében már egri szeminárium, tehát egyenes út volt a kispapi tovább tanulásra?
Én nekem igen, tehát igazából megkezdtem az első elemét 1944-ben, és akkor én nekem úgymond zöggenőmentesen mentek el, végeztem a 8-at, mentem a ferencesekhez, leérettségiztem, mentem a szemináriumba szeptember 16-án, és 61-ben, június 18-án Grüsszérsek úr papái szentelt az egri bazilikába egyházmegyei szolgálatra. Hetény atya volt a szentelésemen, és a primíciámon pedig Amand atya volt a primíciás szónokom.
Tehát a ferences vonal megmaradt.
Vonalat, igen, igen. Tehát én nagyon jól éreztem magam, még utána is később is azért, pláne Amand atyával kapcsolatot tartottam, ő akkor a Mártírok útja volt akkor, és én sokszor voltam nála, segítséget is arra, mert hát nyomorúságos helyeken voltunk. Én 10 évig voltam utána káplán igazában.
Hol?
És hát Egyeken kezdtem, Egyek, az Hajdú-Bihar megye, Tiszafüred mellett. Utána kerültem 1 év után Hevesre, Hevesre után Detkre, Gyöngyös mellé, de Hevesen 3,5 évig voltam. Detken voltam 1,5 évig, utána Demecserbe kerültem, Nyíregyháza Záhony közé, és Nyíregyházáról Miskolcra, de Józsgyőrbe, ott 9 hónapot voltam, és akkor lettem úgymond önálló, és ez a szülőfalomhoz, polgárhoz 17 kilométerre van, Újszent Margita, még Görbeháza, meg Folyás, meg Tiszacsege, tehát 18 évet ezen a területen töltöttem. A szüleim azok polgáron laktak, tehát tudtam hozzájuk is hazamenni, a húgom pedig Leninvárosban lakott, az még ugye a Tisza másik oldalán polgárhoz szintén közel, tehát igazából a családi körbhöz közel voltam.
Talán nem is hívták akkor még Leninvárost. Nem tudom, mikor lett Leninváros, már...
Akkor Leninváros.
60-as években lett Leninváros valahogy.
Akkor igen, de ugye de most ugye Tiszaújváros város már azért. Tehát mi azért így ismertük, hogy Leninváros.
És akkor a pálosokkal mikor került kapcsolatba?
Tehát én a tehát ferences diák voltam, de 1956-ban, amikor a szemináriumba kerültem Egerbe, hát akkor mi 38-an voltunk elsősök, úgynevezett szemináristák. 8 ávós kispap is volt közöttünk, utólag tudtuk már meg ezeket, akik úgy elmentek. Ezek a beépített.
Beküldtek oda, hogy...
Jellemtelen kommunisták, igen, mert ez egy se jellemes ember. Ők beküldték Spicliknek ezeket, és nem bírták a gyűrődést azért a szemináriumban, mert akkor voltunk 100-on felül kispapok, és hát naponta azért ott imádkozni, meg elmélkedni, meg minden, aztán hamar elment el pár. 1 év alatt elment a 8 ember. Igazán.
Nekem Bosák Nándor püspök úr mesélt ezekről az évekről. Nem tudom, hogy nagyjából kortársak.
Fiatalabb
egy pár.
Igen.
Mesélt nekem arról, hogy volt egy imakönyv, amit szerkesztettek és stencileztek, és abban volt egy Oroszország megtérésért való imádság, amiből nagyon nagy botrány lett. Emlékszik erre?
Igen. Emlékszem rá, és akkor nem engedték lestencilezni, mert ugye mindent ellenőriztek a kommunisták, vagy a bajszok püspök, mert akkor volt ilyen, és azért ezt ki kellett hagyni, illetve ki kellett húzni. Magsa János bácsi volt a spiring, és ő nagy fájdalommal, hogy hívják. Igazából 12. Piusznak az imája volt ez, könnyen lálkoztak a földről, kiáltunk fel hozzád, tehát így kezdődik, nagyon szép. Könnyekkel áztatott földről kiáltunk fel hozzád. Tehát
könnyekkel áztatott földről.
Igen, tehát így kezdődik ez az ima. Mi ezt nagyon sokszor imádkoztuk, még most is, még nekünk is a mosti rendi ima könyvünkben is benne van igazában. Tehát így történt, de akkor ugye minden ellenőrizve volt, tehát államilag, tehát nem volt olyan, hogy levelet például, a pálosok, bocsánat. Akkor a szemináriumban Arató Laci, lehet, hogy ez is.
Ismerem, igen.
Igen, hát ő is oda került, és akkor igazából ő már novicius volt Pécsett pálosoknál, és akkor igazából kiszemelt párunkat, és akkor úgy esténként, amikor a séta volt a kedve, akkor egy-egyel elbeszélgetett, és akkor hallottunk a pálosokról. Ez 56-ban, 57-ben az első évben volt, és én 57 őszétől kezdve 58 tavaszáig már úgymond a novicius voltam ott, és hogy személyes postával küldtünk mindig havi beszámolókat, tehát mindenről, a lelkiségünk, a tanulásunkról, kapcsolatainkról, imáinkról, pénzgazdálkodásról, munkáról, tehát mindenről be kellett számolni, és akkor ezt mindig úgy vitték el. És akkor...
Tehát gyakorlatilag az egri szemináriumon belül működött egy zug pálos noviciátus?
Igen. Hát volt, amikor 9-en voltunk pálosok a szemináriumban.
Lehet, hogy ezért is került börtönbe Arató László aztán, nem?
Hát biztos, hogy ebből kifolyólag, de ő azért is került, mert aztán ugye bennünket, akik voltunk, hogy egyszer mondta, hogy össze kellett készíteni, hogy ki, mikor öltözött be, mikor tett egy első fogadalmat, és akkor egy ilyen nagy beszámolót csinált, és összekészítette a paksamétát, csak a ávósok egy órával hamarabb mentek, mint aki elvitte volna Amerikába ezt, és akkor minden a kezükbe került az ávósoknak, úgyhogy 65 karácsonyán. Az ávósok azért már én hozzám Hevesre jöttek, én nem voltam otthon, és akkor a főnökömnek mondták, hogy tudja, hogy ez a pap káplánja pálos, szerzetes, nem tudta, nem is kellett, hogy tudja, de akkor még tudta, és akkor utána már hívtak is mindjárt, és március 8-án már költöztem is. Hát sok hittanos volt, ugye, ministránsok, minden, és akkor...
Eltávolították akkor Hevesről atyát.
És akkor gondold el, hogy első áldozó, ugye, sok első áldozó, és akkor már március 7-én költöztem, tehát ugye májusban szokott lenni, tehát ezeket vizsgáztattam meg minden, és akkor ezek utána egy új jön, aki azt se tudja, hogy ki fia, borja, minden. Én még már 3,5 éve, hogy ott voltam, és hát ismertem még a gyerszülőket is jobban már, és akkor ez nem volt olyan egyszerű, és akkor kerültem én mindjárt Detkre. De hát ennek az eredményeként, hogy ne működjön. De hát a főnököm azért mindjárt a 3. vagy 4. nap, amikor én Hevesre érkeztem, 1962-ben, és augusztus végén, akkor a tanácselnök, a mi utcánk sarkán volt a tanácsháza, és akkor jött a tanácselnök, és mondta a főnökömnek, hogyha ez a fiatal pap, hogyha 23-24 éves voltam, és akkor, hogy itt akar maradni, akkor hagyjon fel a gyerekekkel, mert ne játszon itt a templomkertben, ugye 40-50 gyerek is minisztránsok voltak, és akkor mondtam, hogy hát én most néztem még a térképen, hogy hol van Heves, amikor ide helyeztek, megyek én, ha holnap kell, tovább megyek. Persze. Hát ott voltam 3,5 évet.
Végül is akkor pálos egyszerű fogadalmak, örök fogadalom, ez hogy alakult?
Tehát akkor elvégeztem a nonnoviciátust, tehát Bolvári Pál, Pál atya, ő vett fel engem a rendbe 1958. május 1-jel. Akkor írta nekem, amit személyes postával hoztak el, hogy ezentúl rendtagnak tekintünk, és ezentúl a neved József, de a munkás május 1. És akkor ugye... Akkor
a munkás Szent József.
Igen. Tehát akkor kezdtem meg a noviciátust, és akkor egy évig volt ez a noviciátus, amikor ezeket a beszámolókat is kellett küldeni, és utána kellett volna fogadalmat tenni. De hát én szegény gyerek voltam nagyon, még szegények voltunk, és én polgárról nem tudtam fölmenni, felutazni Budapestre, mert nem volt annyi pénzünk. Még nyáron nekünk aratni, kapálni kellett, nem, tehát én falusi paraszt gyerek vagyok, és aratást nem lehetett kihagyni, mert azt akkor kell csinálni, nem utazgatni. És én, ugye én voltam az úgynevezett félkezes, édesapa mellett aztán...
Félkezes?
Igen.
Marokszedő?
Úgy hívják, mert egyik, aki kaszál, igen, és aki az úgynevezett markot szedi, igen, az a félkezes, igen, és akkor, ugye, és akkor ott is úgy, hogy két marok lesz egy kéve, és akkor ugye két sor, és akkor az egyik sorban raktuk le a félkévem közé, ahogy a kötelet, és akkor beletettem a másik markot, és édesapa még bekötötte. Tehát akik arattak így régen, azt tudják, hogy ez mit jelent.
Hát ez már történelem.
Hát igen, igen, igen. És ugye 13 nyáron azért ilyen aratók voltunk, nekünk földünk nem volt, és mindig a másét arattuk igazában.
Summások voltak.
De más, az annyit jelent, hogy mások ugye elvetettek mindent, és mi még learattuk. És ezért 10-én, 11-én arattunk. Az azt jelentette, hogy akkor kereszteket csináltunk. Ugye,
minden tizedik kereszt az önöké volt.
10 vagy 11-dik, igen. Csak azért sokat kellett dolgozni, hogy az meglegyen. Ugye édesapával, ha tudtunk, akkor olyan 38-40 keresztet csináltunk egy nap, ami óriási munka. Igen. Hát, no, és akkor...
Tehát nem tudod fölmenni a fogadalomtételre.
Igen, és akkor csak 60-ba, tehát 59-ben kellett volna már, de én 60-ba mentem föl, és 60-ba akkor ugye szentélés előtt az utolsó évek voltunk a teológián, akkor voltam én a Mócsi Imre atyánál.
Jezsuitánál lelki gyakorlaton?
Igen, egy zug lelki gyakorlaton voltunk, mert minden zug volt, de spirituálisunk tudta, és Maksa János bácsi, és ő jóvá is hagyta. Ő tudott, rapálos voltunk ról, meg nem csak a többiek erős, a Verbita is volt még ugye a szemináriumban, és akkor igazában azon a lelki gyakorlaton ott voltunk, ahol a Mucsi Imre atya előkészített bennünket igazában a papszentélésre, illetve, hogy fogalmazzuk meg az életünk elvét, állítsuk fel azokat a terelő korlátokat, amik irányítják, amihez szabjuk az életünket, a jelzőtáblaként ott vannak az életünkben, és hát akkor ezt megcsináltuk, és hát ugye így fogalmaztam én akkor meg, hogy Isten iránti szeretetből áldozattá válni a magyar bűnösökért. Tehát ez volt a úgynevezett jelmondatom.
És Isten, még egyszer?
Isten iránti szeretetből áldozattá válni a magyar bűnösökért.
Nagyon-nagyon szép.
Igen. És akkor ez meg...
Hol volt ez a lelki gyakorlat?
Még én se tudom megmondani. Minden hét máshol volt. Nagyfúvaros utcában volt a páros Izabellánál az első, tehát az ő lakásukban voltunk. Pálos ilyen, hogy ilyen segítő volt, és utána még valahol Cegléden, nem ismertem.
Tehát tényleg konspiratív körülmények között történt ez.
Vigyázni kellett, hogy nehogy egy helyen sokáig ott legyenek, vagy feltűnő legyen. Az a legutolsó, az Csongráron volt egy szőlős prisházba.
Nagyon romantikus, de...
Ja, igen, aztán az első fogadalmat Pesten tettem le, 60-ba, augusztus 22-én. Pesten, de hogy hol, azt nem tudom. De nem ismertem Pestet, Arató Laci-nak a kezébe tettem le. Ugye ő volt akkor a úgymond rendfőnöke megbízott, és akkor ő gondozott így bennünket. Ő 63-ban, amikor ez a Paksamétát elvitték, igen, akkor került ő börtönbe. Igen, igen. És akkor lett Árva Vince, a, hogy hívják, aki aztán itt is volt, elődöm volt, és őt váltottam én itt Nosztrán. És akkor ő lett a rendfőnöke megbízott.
Igen. És akkor örökfogadalom?
Örökfogadalom, ez már Árva Vince atya volt a rendfőnöke megbízott, és ő mindig tologatta, majd. Ő azért egy bizonyos fokig menfentes ember is volt államilag, mert neki egy rokona volt a belügyminisztériumban, és az is sikerült, hogy 82-ben a 600 éves jubileumot, ugye Częstochowa alapításának a 600 éves jubileuma sikerült megcsinálni, hogy minden katolikus iskola saját egyenruhájába, zászlójával a teljes püspöki kar Nosztrára jött. Ugye, és
ez már Lékai bíboros ideje. Ő nagyon pártolta Árva Vincét, meg a magyar történelmi vonatkozásokat, ki is küldte Rómába kutatni.
Meg hát ő is segítette anyagilag is a bíboros urat. Tehát, azért, tehát ilyen oldala is volt azért. Meg hát akkor szervezték meg a Szentsebek tiszteletét jobban, meg hát az ünnepet is akkor rendelték el, akkor lett, hogy nem a nagy boldogasszony, hanem a magyarok nagyasszonya legyen a titulusa a templomunknak, mert addig a nagy boldogasszony volt, és ugye akkor adta a koronát, ami most itt a múzeumban van a szűzanya fején, a Lékai bíboros úr, és hát azt most mi vettük le, és akkor csináltattuk a 300 éves jubileumra.
Még ha már szóba került Árva Vince alakja, ő elég ellentmondásos, aztán eléggé szembe került a rend fősodrával, mert ilyen ős magyar mániákusok fogságába került idézőjelben, nem?
Igen, hát tökéletesen nem is tudjuk, mert annyira nem foglalkoztunk ezzel. Minden esetre az én tartományfőnökségem idején kérte ő a rendi generálist, hogy mentse fel őt a fogadalma elől, mert ő nem ebben a páros rendben tett fogadalmat, hanem az úgynevezett régiben, ősében, mink is abba tettünk. Csak hát ugye, ha valaki bajba kerül, akkor mindenki hibás, mindenki rossz, csak ő a jó. És hát ő is az. Ugyanazt a, őnek, mi az ő kezébe tettük mink a fogadalmunkat, akkor az mind ős magyar lesz. Hát ennyire hülyék nem volt.
Ilyen a pogány, új pogányság fele tett gesztusokat. Örök fogadalom.
Tehát tologatta a határt, és akkor 77-be tettem, most 40 éve. Csak örök fogadalom.
Tehát akkor két jubileum van ebben az évben, József atya életében, 80. születésnapja van, és ennél is fontosabb talán, hogy 40 éve tett örök fogadalmat.
A többi, de Benedek atya most ugye, aki 50 éve ugye tette a fogadalmat, úgyhogy őt ünnepeljük. A 40 év az nem olyan év, amit érde. Igen,
tehát... No, és akkor utána mi következett?
Hát igazában, tehát én 90-ben, ugye, amikor jött az úgynevezett változás.
Rendszerváltozás, igen.
Igen, akkor, mikor elengedett már bennünket, mert Csanád atyával együtt voltunk mi már akkor közösen Gyöngyöspatán. Ez Egri Egyházmegye. Mi Egri Egyházmegyébe szerettünk volna maradni. Kértük is a seregi érsek urat, hogy adjon nekünk egy volt páros plébániát, és akkor ott maradunk, és az Egyházmegyébe szolgálunk. De ezt nem sikerült, és akkor egy év után mondta, hogy menjetek, ahova akartok, és akkor engem ide küldtek Márianuszára, Csanád atya meg a Sziklába került.
Gyöngyöspatai, hát egyrészt gyönyörű a templom, nyolc szögletű csodálatos tornya van, meg jesszefa, de van egy kazaróli emléktábla is, ott úgy rémlik nekem. Az abban az időben volt?
Igen, igen. Tehát egy évig én csak egyedül voltam még ott, az alatt csináltuk meg a plébániát, mert az teljesen el volt házva meg minden. A fű kinőtt a padlóból a szobába, és akkor hát ezt rendbe kellett hozni, és akkor a következő évben történt, hogy jött a kazaróli bíboros, és akkor ő mondta, hogy ő szerette szerzetesekkel találkozni.
Ezért jött?
Igen, igen. És akkor az Egri Egyházmegyében csak mi voltunk, és akkor Csanád atyával ketten, és akkor Gyöngyöspata, de hát az így egy gyönyörű ugye, történelmi hely is azért, és akkor oda jött a teljes püspöki kar, és akkor de gyönyörű lett a plébánia már addigra, és akkor ott fogadtuk őt. És hát egyik napról a másikra, mert előző nap szóltak, hogy holnap jönnek, és akkor a falu, meg minden is, a tömbbe, a templom, meg minden azért, tehát a pataiak azok nagyon buzgók voltak.
És akkor mikor lehetett fölölteni a pálos habitus?
Hát már 89-ben. Tehát akkor, amikor 88-ba kerültem én Gyöngyöspatára, és akkor a következő évben, mikor az úgynevezett rendszerváltást megkérdették, akkor már én Fehérbe jártunk, és akkor Csanád atya is megengedte, hogy Törökszent Miklósról eljöjjön, és akkor együtt voltunk ketten, és akkor együtt zsolozsmáztunk már minden, tehát napi rend szerint éltünk a pálos szabályzat szerint.
Hitvilág a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Mária Nosztrán beszélgetünk József atyával. Mikor került ide?
1990-ben. És akkor, hát azóta igazában kisebb-nagyobb megszakításokkal, tehát 2002-ben tartományfőnöknek neveztek ki, és akkor 6 évig, akkor nem voltam itt, akkor 88-ba, illetve 2008-ba jöttem újra vissza.
Folytassuk a templommal való ismerkedéssel, illetve a kegyhely történetével a beszélgetést, menjünk át a templomhoz, jó? És kint beszélgetünk tovább. Bazilika minor. Egy pápai címer jelzi is ezt, és hát pálosok jelenléte 665 éve. Nagyon szép. Ezért van itt Nagy Lajos király, mert ő építette ezt a templomot. Kéttornyú, szép barokk templom, hát gondolom nem ez az első templom.
Igen, a szentélye az eredeti, de ezért a törökök után üres marad a templom, és akkor a hajórész összedült, és akkor a hajórész, ez barokk, de a szentély az gót.
Nagyméretű pálos szerzeteseket is befogadó, kórus célját is szolgáló szentélynek a menyezete az igazi gótikus.
Igen. Hát tehát a törökökig virágzik ez igazában, ugye, és hát ez alatt az idő alatt járt itt többek között ugye kapitán Szent János, aki itt szállt meg a kolostorba, és ugye ő írja a barátainak utána, hogyha élő szentéket akartok látni, akkor menjetek Mária Nosztrára. És hát ezért mi egy Szent Ágoston kép volt abban a keretben, és akkor én azért ezt megfestettem. A kapisztán Szent János...
Az egyik mellékoltár kapisztár Szent Jánosnak van dedikálva, nem véletlenül ferences öreg diáka, pálos rendi plébános.
Azért is, de én inkább azt sajnáltam, hogy azt se tudták a látogatók, vagy iskolások, hogy létezett kapisztán Szent János. Igen. És illik, hogy tudjuk ezt. És azért lett Hedvig is, azt meg pláne nem tudták. Ugye Szent Hedvig Nagy Lajos királynak a lánya, aki lengyel királynőként halt meg 1399-ben, és ugye most is a legnagyobb tiszteletnek örvend, ha tehát egy 40 milliós nép most is tiszteli, pontosan azért, mert olyat alkotott, 24 évesen hal meg, olyat alkotott, hogy most is tisztelik, akkor érdemes, hogy ő tudja, ismerje a hazánk fia, és hogy tudjuk azt, hogy tényleg, ha ő magyar királylány volt, de azért lengyel királynőként halt meg.
Menjünk a szentélyhez közelebb. Diadali fölött Fundávit Ludovicus Magnus Rex Hungarie 1352, vagyis Nagy Lajos király alapította, építette.
És biztos, hogy egy nagyon szépen és csodálatosan berendezett templom volt, de ugye jöttek a törökök, és akkor 200 évig körülbelül üres, és akkor ugye utána 1729-re épült meg ebben a formájában a templom. És akkorra történt a berendezés is, ugye ezeket az oltárokat Hansel Müller János nevezetű pálos testvér volt a úgynevezett fafaragó műhelynek a vezetője, és akkor készültek ezek az oltárok. Igazából a jobb oldali torony alatt van egy kis kápolna, és 1711-ben, amikor lemásolták, egy Laszkari Ciprián nevezetű bácsi, papbácsi pálos lemásolta a Częstochowaik egy képet, és akkor hozták ide, ami most itt az oltáron van. És azért ugye 11-ben volt a 300 éves jubileuma a képnek, de igazából nem itt a főoltáron volt, 1986-ban hozták föl ide, az a kis kápolna ott majd.
Igen, az volt a Fekete Madonnának a kápolnája. Közelmúltban jártam Sopronban falván, és ott dicsekednek azzal, hogy a legrégebbi Magyarországon lévő másolat Jasnagúráról ott található.
Igen. Most 28-7-én oda megyek éppen, arról ott fogok misézni.
Itt van
a gyönyörű ez a szűzöny. Hát igen, hát ezt a 300 éves jubileumra csináltuk meg így, és akkor kapta a szűzöny ezt az új koronát. Igazából ez 800 gram aranyjal és ezüsttel van, és az eredeti drága kövekkel van, ugyancsak ékesítve, ami a Szent Koronán van.
Meséljük el a hallgatóknak, hogy mit, kiket látunk ebben a gyönyörű, szép, homorú, plafonigérő, a bolthajtásokhoz illő, idomuló oltárnál. Hát a tabernákulum van a háttal miséző régi oltár fölött, és a fölött a kegykép, egy Mária monogram, jobbra kettő, balra kettő, nagy alakú szent. Kik ők?
Szent Ágoston bal oldalon, az ő regulája szerint élnek a pálosok, egy lobogó szívvel van ábrázolva Szent Ágoston, mert ő fogalmazta meg.
Az Ágoston rendieknek az a jelképe is egyébként. Igen.
Nyugtalan a mi szívünk mindaddig, amíg meg nem nyuszik te benned Istenünk. Mellette itt van remete Szent Pál, ami mi vadónk, a tébai remete, aki hát 113 évet élt, és 90 évet egyedül élt a pusztában.
És az attribútuma ott van mellette, a holló.
Igen, hát a kenyér, igen, fél cipót vitt nekem minden nap a holló, a legenda szerint. A kegykép jobb oldalán pedig Remete Szent Antal van, ő talált rá életének utolsó napján, és ő temeti el Remete Szent Pált. Ő találkozott ugye Jeromossal, Szent Jeromossal, és elmondta, hogy mit beszélgettek, és akkor Szent Jeromos írta meg Remete Szent Pálnak az életét, ezért Szent Jeromosnak van itt a nagy szobra jobb oldalon. Fönt a felső részén az oltárnak.
Ott már kisebb méretű szentek vannak, de nem kevésbé jelentősek.
Aquinói Szent Tamás van bal oldalon. 1262-ben Özséb atyánk, amikor egy pártársával elmegy Rómába, Aquinói Szent Tamás a protektora, aki segíti, mert ő a pápa tanácsadója, és ő viszi őket.
Tehát a páros pápára. Rend alapítója, esztergomi kanonok Boldog Özsébről van szó, ugye?
Igen, igen, és ugye az, hogy és azért ő ugyan domonkos szerzetes volt, de mi azért páros ruhába ábrázoljuk, mert azért ő volt Özséb atyáinknak a pártfogója. Mellette van Szent István királyunk szobra, középen az oltáron a földgömbbel a Szent Háromság szoborcsoport, Atya, Fiú, Szentlélek, jobb volt mellette az Árpádház utolsó szentje, a második Erzsébet, és a legszélén pedig Celesztini Szent Péter, akit Remetéből választottak még római pápával, de utána ő nem sokára...
Aki lemondott, ugye?
Igen, mert hogy könnyebb Remetének lenni, mint római pápának.
Ez azt hiszem, hogy így van.
És a legfelül pedig középen Szent Mihály Arkangyal, amint egy ördököt ábrázolja egy emberi alak, és őt rajta, mint egy áll, és taszítja le a földre. Úgy felrúgtam már neki, hogy miért nem egy kicsit tovább, és minek marad itt a földön, ne csináljon annyi bajt.
Ott van egyébként, igaz, hogy már nem páros időkben született alkotás, de Sopron Bálfával páros igen. templomába a kóruson igen. Szent Mihály egy sztalin arcú ördögöt tapos. Ja.
Igen, igen, igen.
No, többi értékét nézzük meg. Itt van egy pár új ablak, nézzük meg ezeket.
Hát igen, olyan. Ezek újak. Hát ezek is mind pálosokat ábrázolnak. Uh-huh. Igazából a szentélyben három ólomkeretes üveg ablak van. Az első Remete Szent Pált ábrázolja, amint Velencéből hozza Nagy Lajos király az erekjéjét Budára. Középen Nagy Lajos király alakja van, a templom sziluettjét tartja a kezében, alatta Szent Hedvig, az Árpádsávos címer van, meg a Zsuzsa címer és a Lengyel címer. Igen, tehát ez egy épül a nosztrai templom, és itt pedig Özséb atyánkat ábrázolja a harmadik ablak, alatta pedig Lukács Perjelnek az alakja van.
Pálos habitusban.
Pálos, ő volt itt az elöljáró, és Nagy Lajos király idejében volt, az ő tanácsát követte mindig Nagy Lajos király. Mellette van egy másik gondolkodó, vagy búslakodó pálos szerzetes, és egy szarvas van mögötte. Hát olyan szárazság és éhínség volt, hogy el akarták hagyni a kolostort a pálosok. És akkor egyszer csak a kvadrumban ott van egy szarvas, és el akarják hajtani, és nem ment el. És akkor mintegy az Úristen küldte, hogy ne menjenek el, hanem maradjanak itt, tehát ezt az eseményt ábrázolja. Itt még a pálos zászló látszik a szentélyben, ugye négy színű a pálos zászló, fehér a ruhánk, fekete a holló, aranysárga a homok, a tébai puszta homokja, és zöld a pálmafa.
Nagyon szép, ezek ilyen függőleges igen. sávok, a zászlónak ezek a színei, és középen van a pálos címer.
Középen van a címer, igen, ezen a zászlón.
Öt egységből áll a címer, öt cellából.
Hát, igen, tehát ez ilyen barokk forma. A pálmafa a hollóval, még a két oroszlán, akik a gördőt kaparták a mancsukkal, mikor Remete Szent Antal temette Remete Szent Pált, és itt a noszrai zászlón középen abban a szűzanya kegyképe van igazában. Tehát ez, mert ott máshol úgy van, hogy a holló van ott középen.
Börtönlelkészi munka is hárul itt az atyákra.
Igen, hát mi járunk be misézni, gyuntatni, ha kell, akkor úgynevezett beszélőre, hogyha
igénylik,
Szentségi Fórumon akarja elmondani a dolgait.
Szép a szószék. Igen. Itt azt hiszem, hogy a négy evangélistának az alakja üldögél a melvéden?
Igen, 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 és ezek mind nagyon szépek. Igazából nagyon érdekes a megoldása a szószék baldakinjának, mert két angyal tartja a baldakint. És ami még érdekes, hogy a baldakinnak a tetején a jópásztor szobra van, és a báránya nyakába, de a Jézus tövis koronával van ábrázolva. Tehát a bárányt azért néha kiálló tövis is érte.
6 mellékoltár van, ha jól számolom.
Igen, igen, 6, még a kápolna fatimai most. Tehát igazában ez, ahol most állunk, ez az Jézus 5 szent sebét ábrázoló oltár, ami nincs több a világon. Mert nem volt szabad ábrázolni Jézus szent sebeit. Na most van olyan szentkép azért, ahol skelyheket tartanak, angyalok, meg minden, de igazából ez a mi oltárképünk, majdnem 300 éve, hogy itt van, tehát csak ábrázolták azért, és érdekes, hogy itt a két kéz, a két láb és a szívseb van a középpontban, fölötte a Szentlélek alamképében, legfelül pedig a mennyei atya kitárt karral és áldó karral az ő szent fia fölött, aki viseli az 5 nagy sebet a keresztfán, de a keresztfa itt nincs ábrázolva.
Tehát Jézus testéből csak
a sebek, ezek csak a látszanak, kézfej, lábfej és a szív. Szívsebb. Igen. Igen, és azért ennek egy csodálatos üzenete is van, hogy ahogy Jézus azt mondta, hogy ezt neki el kellett szenvedni, hogy bemenjen atya dicsőségébe, mondja az Emmauszi tanítványoknak, tehát nekünk azt üzeni ez a kegykép, hogy mi fölöttünk is ott van mennyei atyánk, mert gyermekévé fogadott bennünket, és nekünk is el kell szenvedni bizonyos dolgokat, hogy mink is bemehessünk atyánk dicsőségébe.
Ki a két mellék alap?
A kegykép mellett bal oldalon keresztelő Szent János rámutat, ő az Isten báránya, ő az, aki elveszi a világ bűneit. Jobb oldalon pedig Szent Jeromos van.
Az oroszlánnal, igen.
Igen, és hogy kővel veri a bűnbánata jeléül a mellét. És hát ugye mondja is, hogy a gyarló Jeromos, ugye, tehát. És itt a lábánál pedig egy oroszlán, ami egy szörnyeteg, ha megnézed, mert se nem ember, meg ember is, meg se nem ember, igen, de se nem állat, hanem mondom én azt, hogy a gonosz lelket akarta, vagy a sátánt akarja ábrázolni, ne bánd meg a bűnödet, maradj az enyém. És ezért, mint egy ordít ez, ugye, de a szeme meg az orra is az emberi, és ugye ez az én egyéni filozófiám.
Igen, mert általában egy ilyen nagyon szelíd, igen, kezes bárányá változott oroszlánt szoktak ábrázolni Jeromossal.
Hát mert hogy kivette a lábából azt a nem, igen, tudom micsodát, és ugye ez hálás volt neki. Mindenhol így ábrázolják, és ez is, de ez valahogy nem egy oroszlán azért.
Igen, igen, igen.
Azért mondom.
Igen. Fönt kit látunk?
Remete Szent Antalnak a képe van, aki Remete Szent Pált eltemette, igen, és mellette pedig van a Remete hölgy, az egyiptomi Remete Mária, ugye?
Legfölül.
Igen, nem, hanem oldalt a kép mellett. Ő is olyan ruhában van ábrázolva, mint Remete Szent Pál, és én azt hittem, hogy hozzá hasonlít, de a hosszú haja, meg minden, ha megfigyeled, ő, hogy az az egyiptomi Mária. És jobb oldalon pedig Szent Paula van, aki szintén Remete, és ő volt Jeromosnak a lelki
gyermeke. Igen. Vagy lelki gyermeke, igen.
Hát igen. Legfelül pedig Szent József van a kisgyer Jézussal.
Tehát 3 emeletes az a mellékoltár.
Igen,
csodaszép.
Igen.
A Szent András oltár következik itt közvetlenül, igen, mellette.
Igen, és fönn pedig Szent, a fölötte pedig egy kis ovális képkeretbe Szent Anna a boldogságos szizanyával. És itt van egy ablak, ahol Szent Árpásházi Szent Margit van ábrázolva, a tatárdúlás gyújtogatását is, mint egy út emlékeztető, imádkozó, szenvedő emberek vannak. És ugye Esztergomi Boldog Özséb atyánknak Szent Margit társa Özséb Klastronpusztán. És ugye egyszerre volt ez a két agyengesztelője a nemzetnek.
Menjünk a következő oldalkápolnához.
Ez pedig Esztergomi Boldog Özséb atyánkat ábrázolja. Ő az úgynevezett rendalapítónk, aki Remete Szent Párról nevezte el a közösségét. Eleinte a Szent Kereszt Remetéi voltunk, és már 1256-ban már Remete Szent Pál rendje voltunk. A lángcsodát ábrázolja, hogy sok lángocska a Pilis éjszakába ő hozzá közeledik, és egy nagy lángá egyesül, és ezt vette ő isteni figyelmeztetésnek, hogy az egyenként imádkozó lángocskákat, remetéket gyűjtse össze egy közösségé. Ezek vagyunk mink, a pálosok.
Átmegyünk a túloldalára a templomnak. Jönnek-e a lengyelek? Mennyire van benne a lengyel köztudatban, hogy,
csoportok is.
Hogy ez a genezise a pálos rendnek nagyjából?
Igen.
Ez a vidék.
Ez a Goblin Częstochów alapítására.
Tehát ez a baloldali első kápolna és oltár következik, a bejárathoz legközelebbi.
1982-ben az eredeti Goblin képet elvitték Rómába, Lékai Biboros úr az Ad Limina látogatás alkalmával ezt ajándékozták a Szentatyának, olyan szándékkal is, hogy egy kicsit fölhívják a figyelmet, hogy Mária Nosztrának köszönhető Częstochowa.
Igen.
És ez itt ábrázolja a Nagy Lajos, akinek az arcán már lehet látni a leprát. Hedvig, a nosztrai templom, a pálosok Opolai László vezetésével, és viszik a kegyképet, és a Jasznagórán Częstochowába a Fénylőhegyen helyezik el 1382 nyarán. Igen. Itt pedig a Szent Hedvig oltár van, ahol egy olyan formában, egy gótikus szentélyben, mint egy a fekete feszület, ami előtt ő imádkozott minden nap legalább egy óra hosszáig, azelőtt imádkozik. Itt is a három címer szerepel, az Anzsu címer, a magyar címer és a lengyel címer.
És itt van a újabb mellékoltár, ez a Kapisztrán Szent János, erről beszéltünk igen, pár mondatban. Igen. Fölötte kilátható az a kis...
Az pedig a Vélai Nagy Szent Teréz. Nyillal megsebzi az Úristen, ugye, tehát a szívét. Igazában Kapisztrán Szent János itt szállt meg a kolostorunkba, és ő az, aki hát mondta annak idején, vagy írta a barátainak utána, hogyha élő szenteket akartok látni, akkor menjetek Mária Nosztrára. És hát ezért emléket állítottunk neki, hogy tudjuk mi magyarok is mindnyájan, hogy voltak, akik az országunkért az életüket áldozták.
Itt az utolsó mellékoltár, ahol érkeztünk.
Ezt Remete Szentpált ábrázolja, a Nádasdi László volt pálosból Szeged csanádi püspök, azért a Szeged Nádasdiaknak a címere van rajta. Ő csináltatta, és fönn pedig Szent Adalbert. A három lancsával, ugye, aki esztergomi főpap volt igazából.
Igen, prágai érsek.
Igen, is. Igen. És hát a kép mellett, fönt Szent Adalbert mellett a pálos, két pálos vértanú van. Az egyik az Csepelenyi György, de a másikot nem tudom, hogy ki az, aki. És itt lent pedig Remete Szentrál mellett szintén van két pálos szerzetes alak. Az egyik az valószínű, hogy Boldog Kúnó, aki Nepomuki Szent Jánoshoz hasonlóan a csendet szerette, tehát kevesebbet vét az ember, ha sem sokat beszél.
Csak akkor nehéz rádióműsort csinálni. Igen. Kuriózuma ennek az épület együttesnek itt Mária Nosztrán, a börtön, a templom és a rendház hármassága. Mi ennek a története?
Az egyház és a fegyház, ez így nagyon rémmel
egy. Igen, a bánkérseknek volt egy könyve, a Kegyelem és fegyelem, egyház és fegyházra viccelődtek vele a papok.
Igen, igen, és hát mi ezt így meg is szoktuk már, én pláne 26 év óta, és ugye hát itt most a téren vagyunk, a templom előtt, itt a kolostorunk áll, és hát ugye itt mellette pedig vannak ezek a kis épületek, úgy volt abban az épületben be van épülve, az Borbála kápolna például. És hát ez az egyik, itt a főbejárat a börtönbe, és ez egy kvadrum, amikor beérünk. És a templommal határosan van a másik része a kolostornak, egybe van ez épülve, de az a másik kvadrum, tehát két kvadrumos a kolostor, és a kolostor épületben 127 szoba van.
Most nem egészen értem, tehát ami most a börtön szárny, az kolostor épület volt valamikor?
Ez a kolostor. Igen.
Második Józsefig volt ez kolostor?
Igen, mindig az volt. Most is kolostor, csak zsiványok vannak benne, nem az Isten rabjai.
Értem.
1786 márciusában ment el az utolsó szerzetes is, és itt maradt üresen ez a hatalmas épület. 1786-tól 1858-ig üres. És akkor női börtön csináltak belőle, és hoztak ide 60 vincés nővért.
Ők voltak a börtönőrök, a nevelők.
Nevelők, igen. Gyönyörű munkát végeztek itt. Nevelő munkát is, a faluba is, a templomba is, tehát itt csodálatos rend, meg minden volt, ami itt most még se közelíti semmi az egészet. És igazában, ahogy mondták, hogy például akkor, hogy a nővérek idejében, például önellátó volt a börtön. Nem az állambácsinak kellett a fejkórát küldeni a szegény emberek adójából a milliókat, vagy a milliárdokat. Volt 40 darab fejős tehén, körülbelül 200 darab hízót tartottak, ugye, tehát az ellátást biztosítani kellett.
És meddig tartott ez az állapot a börtön?
90 évig.
Értem, de hogy mikor szűnt meg a vincés nővéreknek ez a szolgálata itt? 50-ben?
48-ban. Akkor zavarták el ugye a szerzeteseket, és akkor lett férfi börtön. És most azóta ez férfi börtön, és hát ugye 600 vagy 700 ember, változik ez, van itt igazában. Az 50-es években ez politikai volt, nagyon
politikai
szép
politikai foglyoknak volt a börtönön.
Igen, és tehát nagyon szép élet volt itt, ahogy elmondták akik, mert most minden évben augusztus 15-én mindig tartottunk ilyen megemlékezést, és ők személyesen elmondták, hogy igazából jó hangulat volt a börtönben, itt egymásba tartották a lelket. Ezek intelligens, normális emberek voltak, akik itt voltak. Miklós atya, a rendtársam, aki szintén 6 évet töltött, de azt mondta, hogy ő még külön megköszönő Jóistennek, hogy börtönbe került, mert soha annyi kiváló emberrel nem találkozott volna az életben, mint itt, akikkel együtt élt a börtönbe.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Mária Nosztrán jártunk, Borsos József, pálos szerzetes, plébános volt a segítségünkre, hogy megismerjük ezt a kegyhelyet. A műsorral kapcsolatos észrevételeiket várom a hitvilag@lancidradio.hu címre.
Hangzott a Hitvilág. Szerdahelyi Csongor műsora.